Pálapostól mondja, mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyerség. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első énekestünkről. A 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 25. Zsoltárunk első verse. Szívemet hozzád emelem, és bennem még zongora.
Tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok ma előttetek Pál apostolnak az első korintusi leveléből, az első korintusi levél első fejezetéből, a 26. verstől a 31. versig terjedő ige szakaszból. Tehát a megnevezett igehely a korintusi első levél, annak az első fejezete 26-os verstől a 31-es versig olvasom. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, mert nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok, előkelők, sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelőt, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten szín előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk az Isten bölcsességé és igazságá, megszentelődésé és megváltásá, amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrral dicsekedjék. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy hozzád jöhetünk az élet fejedelméhez. Tőled kérhetünk mindent, amire életünknek szüksége van. Bocsáss meg, hogy a mi szívünk sokszor földi dolgokat kér, amelyeket ideig, óráig használunk, amelyek önző szívünknek kérései, és elfeledkezünk sokszor az örökké való dolgokról, a legnagyobbakról, azokról a dolgokról, amelyekre nem csak ideig, óráig van szükségünk, hanem most ebben a világban is, minden pillanatban, és majd az eljövendőben is. Urunk, szeretnénk így kérni ma téged, hogy ajándékozz meg a te mennyei javaiddal bennünket. Jézusban mindent elkészítettél, szolgáltál nekünk, hogy milyenk lehessen bűneink bocsánata, milyenk lehessen a mennyei atya áldása, kegyelme, körbe vehessen bennünket szereteted, mélységben vigaszod, erőtlenségünkben erőd, add ezeket a mennyei javakat nekünk. Rád bízzuk, Istenünk, nagy szeretettel kezedre a gyászoló szívű családot, akik eljöttek ma házadba, szívük panaszát, gyászát, lelkük terhét és könnyeiket is eléd hozzák, nálad keresnek végazt. Urunk, így kérünk téged, hogy hajolj le az ő fájdalmukhoz, az ő gyászukhoz, szárítsd fel könnyeiket, mennyei végasztalással töltsd meg az ő szíveiket, hadd tudjanak tekinteni a feltámadás és az örök élet reménységére, Jézusra a megváltóra, akiben mindent elrendeztél örökre tökéletesen, életünket is, és a nekünk szánt kegyelmet is. Rábízzuk a kezedre a betegjeinket, a szenvedőket, műtéteseket és nyomorultakat. Hajolj le az ő testi, lelki betegségeikhez, légy nékik gyógyítójuk, műtétekben megtartójuk, megőrzőjük, az ő szíveiket te vidámíts meg, a földi élet nyomorúságai közepette is. És Urunk, rábízzuk a hittanos tanévet, rábízzuk a hittanos gyermekeket, hogy az ő szívük legyen kész a Biblia történeteinek befogadására, és hadd lássák meg a Bibliában, a történeteken keresztül azt az élő Istent, aki őket már akkor szerette, amikor még nem is éltek. Hadd ismerjenek meg téged, Urunk, és hadd lássák meg hozzájuk való jóságodat, szeretetedet, hűségedet, kegyelmedet. Taníts bennünket ma is a te igéden keresztül. Hadd legyen nekünk drága az az ige, amelyet a Bibliából olvasunk, amelynek magyarázatát halljuk. Hadd tudjon a szívünk erre figyelni, és benne a te szavadat, amely bennünket szólít, meghallani, befogadni. Hadd lehessünk szavad által újjá, hadd lehessünk azzá, akivé te kigondoltál bennünket. Köszönjük, hogy szeretsz. Jézus Krisztus evangéliumát magasztalunk. Légy közöttünk, áldj meg, szólíts meg ma is bennünket. Amen. Készülődjünk testvérek énekszóval az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a 234-es énekünk második versét énekeljük. 234-es énekünknek a második versét énekeljük énekes könyvünkből, tehát keressük ki a 234-es éneket. A második vers így kezdődik, jer világosság, ragyogd fel nekünk. Bizonyságtételem alapígéje írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. fejezetében, most a 15. verset olvasom, Pál apostol életéről szól a sorozat, immáron a 12. vasárnapja, a damaszkuszi történetnél vagyunk még, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. fejezetéből most egy igét olvasok, amelyet az Úr Anániásnak mondott, akit a megvakult Saulhoz küldött, ez a 15-ös vers. Ezt mondta az Úr Anániásnak, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, kedves hittanos gyermekek, egyszer egy orvos professzor, aki az orvosi egyetemen tanított, ott volt előtte sok száz orvostan hallgató, a következő kérdést tette fel a diákjainak. Mit gondolnak, hölgyeim és uraim, mit tanácsolnának annak a családnak, ahol az édesapa vérbajos, az édesanyja tüdővészben szenved, 4 gyermeket szült már az asszony, de az első az vak, a második gyermek meghalt, a harmadik gyermek süketnéma, a negyedik TBC-s, és az 5. gyermekkel várandós az édesanyja. Hát az orvostan hallgatók egymást túl licitálva javasolták az abortuszt, hogy ebben az esetben akkora betegségek kockázata, hogy mindenképpen abortuszt kell végrehajtani. Megszólalt a professzor, gratulálok, hölgyeim és uraim, most ölték meg Beethovent. Beethoven családi körülményeit ecsetelte a professzor név nélkül, és milyen különösen tud dönteni az embernek a szíve, elméje, esze, csak a körülményeket nézve, nem tudva a jövendőt, nem tudva az Istennek velünk, bennünk való kegyelmét. Sokszor az emberi döntés, hadd mondjam ezzel a szóval, ilyen korlátolt, ilyen ostoba tud lenni. Mi nézünk a körülményekre, mi nézünk esetleg egy-egy tettre, cselekedetre, mi néha nagyon könnyelműen tudunk utólag ítélkezni történelmi személyiségek felett, vagy zsarnokok élete felett, mi könnyen eldöntenénk utólag, hogy ki méltó az életre, vagy ki nem méltó az életre, olyan jó, hogy Isten nem így cselekszik, és nem így cselekedett velünk. Ő nem nézte a körülményeinket, ő tudta a mi bukásainkat, utainkat, és azt sem nézte, hogy mennyi mindenben át fogjuk hágni az ő törvényét. Tudja azt is, ami holnap történik, és ő mégis szíves szeretetéből kiválasztott, és életet akar adni nekünk. Pál apostol életével foglalkozunk, ugye Isten is a Saulból, a keresztjén üldöző, vérengző, gyűlölködő Saulból tudott formálni egy csodálatos Pál apostolt. Egy farkasból egy bárányt tudott alkotni az ő kegyelme. A mai vasárnapot a sorozatunkban Isten kiválasztásának fogjuk szentelni, ma erről lesz szó, igyekszem rövid lenni, hogy a gyermekek is tudjanak figyelni mindarra az üzenetre, amelyet Isten igéje mára tartogat nekünk. Hát a történetben ott tartunk, hogy ugye a damaszkuszi úton megjelenik Jézus nagy fényben ennek a Saulnak, földre esik ő, a nagy fénytől megvakul, de Jézussal párbeszédet folytat. Jézus szólítja őt meg, hogy Saul, Saul, te miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De menj be Damaszkuszba, ott majd megmondják neked, mit kell cselekedned. Hát lelkileg összetöri Sault, hogy Jézus tényleg az, akinek a keresztjének mondják. Ő azért üldözi a keresztjéneket, mert úgy gondolta, hogy ők tévelyegnek. Most rájön, hogy azt üldözte, aki az élet, a világ mesiása. Összetörve lélekben, három napra megvakulva, Damaszkuszba bevezetik, és ott három napig nem lát, nem eszik, nem iszik, de Istennel mély közösségben imádkozik. A harmadik nap végén küldi hozzá Isten Anániást, egy damaszkuszi tanítványt, egy egyszerű tanítványt a damaszkuszi keresztény gyülekezetből, és amikor Anániásnak mondja Isten, hogy hát Anániás, menj el az Egyenes utcába, Júdás házába, a tarzusi Saulhoz, aki íme imádkozik, akkor először Anániás megijed a feladattól. Tudják a keresztjének, ki ez a tarzusi Saul. Hát az ő életükre törő, üldöző ember, miért kellene ő neki Saulhoz menni? Elkezdi ugye a kifogásait mondani, informálni a mennyet. Hát Uram, hát tudod ki ez? Hát ez a Saul, aki ide azért jött, hogy a te tanítványaidat börtönbe vesse, megkínozza, vagy megölje. És itt elhangzik az a mondat, amelyet felolvastam az egész fejezetből. Menj el, mert választott eszközöm ő. A Károli Biblia és nagyon sok külföldi Biblia is más nyelveken így fordítja, hogy választott edényem ő, vagy új fordításnak választott eszközöm ő, hogy nevemet népek és királyok elé vigye, sőt, Izrael fiai elé is. Isten kiválasztásának titka ragyog fel, Isten informálja végül is Anániást, hogy te sok mindent nem tudsz, nem tudod az én örökkévaló terveimet, nem számolsz a kegyelmemmel, a Sault megmentő, átformáló kegyelmemmel. Bízzál bennem, menj el ez a Saulhoz, ő az én választott eszközöm, majd meg fogod látni, mennyi munkát végzek el ő általa. Hát nézzük részleteiben, négy apró pontunk lesz. Az első pontunk, hogy csak ennél a szónál megállunk, hogy kiválasztott. Isten kiválasztott. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy nem döbbentetek még bele abba a csodába, hogy Isten kiválasztott titeket? Mert ez azt jelenti, hogy az Istennek te meg én kellünk. Kell lesz az Istennek. Csak ez a szó bele kellene, hogy döbbentsen bennünket, hogy nem akármilyen helyzetben vagyunk. Mi a bűnös emberek. Mi, akik Ádám Évában elhagytuk Istent. Akik hátat fordítottunk neki. Akik minden nap áthágjuk a 10 parancsolatot. Mindegyikünk ám. És Isten azt mondja, hogy kell lesz nekem. Szükségem van rád. Én veled képzelem el az örökké valóságot. Isten ezt mondja ebben a szóban, hogy kiválasztottalak. Régen, amikor egy uralkodó kiválasztott valakit egy nagy tisztségre, azon senki más nem változtathatott. Amikor a fáraó Józsefet felemeli a börtönből és Egyiptom felügyelőjévé teszi, nem kukacoskodhatott egyetlen egy minisztere, hogy na de hát mégis hogyan. A fáraó döntött, kiválasztotta Józsefet, tisztséget adott neki. Az úgy volt. Isten ugyanígy kiválaszt bennünket csodálatos dolgokra. Légy az ő gyermeke, hogy életed összetartozzon az övével. Kiválaszt arra, hogy üdvösséged legyen. Hogy el ne vesz a kárhozatba bűneid miatt. Csodálatos dolog az ő kegyelme és az ő kiválasztása. Így választotta ki ugye Dávidot, vagy Sámuelt, Jeremiás prófétát, Ézsaiás prófétát. Sorolhatnánk még, és kiválasztott bennünket az ő nagy-nagy kegyelméből. A második pontunk, hogy életre választott. Életre választott. Vigyeljétek a hangsúlyt, életre. Ha megnézitek Saulnak a múltját, kinek jutna eszébe egy gyűlölködő, vérengző gyilkost apostollá választani? Hát nekünk nem. Mi biztos leírtuk volna őt, hogy na, ezzel az emberrel aztán többet nem kezdünk. Ebből semmi jót ki nem nézünk, ez lejátszott, kész vége, és Isten kezébe veszi ezt a Sault, és formál belőle egy pálapostolt. És pálapostolnak a kiválasztása, az egyik levelében írja később, hogy Isten azért választott ki engemet, hogy megmutassa minden bűnösnek, hogy a legnagyobb bűnösből is az ő kegyelme mit tehet. Isten precedenst teremt, ez egy jogi kifejezés. Értitek biztos. Megmondja Isten kegyelme Saulban számunkra, hogy nézd, a kegyelem, azelőtt nincs akadály, nincsenek gátak, és a kegyelem eltörölheti a múltat, a sötét titkokat, a bűneidet, és tehet azzá, akivé Isten az ő terveiben kigondolt téged. Életre választotta Isten Sault, azt mondta, hogy élj, ezért szolgált Jézus a Golgotán. Ő halt meg, ő pusztult bele Saul ítéletébe, meg az enyémbe, meg a tiédbe, hogy őt, Sault, téged, meg engem Isten életre választasson. A harmadik pontunk, hogy szolgálatra választotta Sault. Szolgálatra. Különös fordítás ez, hogy választott edényem ő, választott eszközöm ő, az ógörög nyelvben ez a skeuos szó, ami ott szerepel, valóban azt jelenti, hogy edény, eszköz, és az új magyar nyelvünkben, vagy a modern nyelvünkben van még egy kifejezés, amit jelent ez a skeuos, ez az, hogy szerszám. Megvallom nektek őszintén, hogy én így fordítanám ezt a bibliai igeverset, hogy választott szerszámom ő. Választott szerszámom ő. Isten szolgálatra választja Sault. Kiválasztja valami feladatra, amit ő fog Saulon keresztül elvégezni. Kiválaszt csodálatos dolgokra, olyanra, amit nem mindenki tudna elvégezni. És Saul nem azért lesz erre alkalmas, mert ő Saul, hanem azért, mert az Istennek benne munkálkodó kegyelme végtelen. A szerszám nem magától dolgozik. Olyan nincs, hogy kimész a fáskamrába, és azt látod, hogy a balta magától hasogatja a fát. A szerszám nem magától dolgozik. A szerszámnak kell használója legyen. Saul Istennek a szerszáma, mert Isten erre hívta őt el. Isten arra választotta ki, hogy pálapostolként Jézusról bizonyságot tegyen még királyoknak is, több népnek, és bizonyságot tegyen még Izrael fiainak is. Annak a népnek is, amelyből ő származik. Van különbség szerszám és szerszám között, van különbség keresztény bizonságtevő és keresztény bizonságtevő között. Tudjátok, úgy van ez, hogy egy kalapáccsal például nem lehet nagyon kertet művelni, egy sarlóval meg nem lehet vízvezetéket szerelni, más-más funkciója van minden szerszámnak. Saul Isten kezében egy különleges becses szerszám, sok mindenre alkalmas. Ő egy több nyelvet beszélő, művelt rabbi, őt sok néphez el lehetett küldeni, hogy Jézus evangéliumáról beszéljen. Ő sokszor királyok és helytartók előtt volt, és tett bizonságot Jézusról. Hadd hasonlítsam, ha már a szerszámnál vagyunk, kicsit profán lesz a hasonlat, de remélem érteni fogjátok, hogy olyan Saul Isten kezében, mint a svájci bicska, amin van 10 vagy 20 funkció, és rengeteg mindent meg lehet vele csinálni. Saul Isten kezében egy ilyen szerszám. Hogy Jézusról való bizonságtételt, Isten nevét, evangéliumát sok-sok ember elé, királyok, helytartók elé, magasrangúak elé, palotákba, ahova más nem jutott volna be, de őt beengedték, hirdesse. De ő eljutott, ugye, Korintus városába is, ami az ókor leghírhettebb városa volt, bordéjairól, rettenetes lezülött erkölcseiről volt, nem híres, hanem hírhett, és ott beszélt, matrózoknak, kocsmatöltelékeknek, lezüllött embereknek, és megszületik a korintusi gyülekezet. És a kiválasztásról való egyik leggyönyörűbb szakasz, a korintusi első levélben ezt olvastam, és gondoljatok, hogy annak a nagyon hírhet városnak, rabszolgáiból, lezüllött kocsmatöltelékeiből, bűnös életéből, kihívottakból lett közösségnek. Mit mond Pál? Azt mondja, nézzétek az elhivatásotokat. Hát ti sem vagytok a legbölcsebbek, a legelőkelőbbek, a nemesek, a szuperbölcsek, a képzettek. Sőt, olyan kifejezéseket használ Pál, azt mondja, Isten kiválasztotta a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Kiválasztja az erőtleneket, megszégyenítse az erőseket. Kiválasztja azokat, akik lenézettek, mert kedvét lelte abban, kiválassza, megmentse és életre hívja őket. Bárcsak Isten szerszámaivá válnánk mi magunk is, a magunk helyén, az ő kezében, és használhatna bennünket arra, amire az ő atyai szíve szeretete kigondolt. És a negyedik pontunk, hogy áldásra választva. Áldásra választva. Isten maga az áldás forrása. Ne gondoljátok, hogy az áldás az olyan egyszerű, és mindenkié. Az áldás Jézusban van. És az az élet lesz áldott, amelyik élet Jézusban hisz. Amelyik élet Jézushoz kapcsolódik, az az élet áldott lesz. Áldást kap, és azért, hogy továbbadja. Áldások folyamai áramlottak Saulon keresztül, mert ő a kapott áldást nem tartotta meg, hanem mindig továbbadta. Vajon lehetünk-e Istennek áldásai, áldásának továbbadói? Lehetünk-e olyan csövek, mennyei csövek, amelyek Isten áldásának folyamait továbbárasztják környezetünkre, mindazokra, akik velünk kapcsolatba kerülnek? Nem mindenki áldás a környezete számára. Példát lehetne mondani, hogy néha van egy-egy gyermek, pedagógusok, tudunk erről sokat beszélni, hogy van egy-egy gyermek, aki miatt nem lehet dolgozni egy tanteremben. Szinte átok az a gyermek. Ha nincs ott, minden működik. Ha ott van, nem lehet tőle tanulni. Se a tanárt nem hagyja, se a társait. De ugyanígy lehet valaki a családban, környezetében, a munkahelyén átokká, nem áldássá. Akinek a léte teher, hát ő nem az Isten szerszáma, hanem az ördög szerszáma. A Biblia azt mondja, hogy egy élet vagy Jézusé, ha nem Jézusé, akkor még az ördögé az az élet. Akkor is, ha nem tudja, akkor is, ha nem is hiszi el, hogy van ilyen, a Biblia erről tesz bizonságot. Kinek a szerszámai vagyunk? Egy csapás vagyunk a környezetünkre, vagy áldás, akit szeretnek, mert jó még a közelünkbe is lenni. Hát Isten áldásai, kegyelme, és ezeknek a folyamai áradnak rajtunk keresztül. Hogy tehette meg Isten mindezeket Saullal? Ez egy nagy kérdésem. Hogy tehette meg, és miért tehette meg Isten, hogy egy vérengző Saulból Pál apostol legyen? Hogy gyakorolhatott ekkora kegyelmet, hogy abból, aki méltatlan volt erre, mégis apostolt formált, eszközévé tette azt, akit korábban az ördög használt szerszámként az Isten országának a rombolására? Hogy választhatta életre azt, akit az ítéletre kellett volna, áldássá azt, aki olyan sok rosszat tett? Hát testvérek, ez azért történhetett meg, mert Jézusban Isten maga szolgált nekünk. Jézusban Isten saját maga szolgált nekünk. Ő végzett el mindent a Golgotán, azért, hogy Pál, azért, hogy te, és azért, hogy én, azzá lehessünk, akivé az Isten kiválasztott bennünket. A nagy kérdés, hogy odaadjuk-e magunkat az Istennek a használatára. Pál odaadta magát Jézusnak. És így Pál az Isten kezében eszköz lett, szerszám lett, amelyet Isten használhatott. Hadd mondjam el nektek, hogy Istennek szüksége van a lábatokra, hogy rajtatok keresztül megérkezzen az evangélium és az ő szeretete másokhoz. Szüksége van Istennek a kezetekre, hogy a ti kezeteken keresztül ő emelje fel az elesetteket, a mélyben levőket. Szüksége van Istennek a szátokra, hogy a szátokból az ő evangéliuma, igéi, az ő szeretetének bizonságtevő dolgai áradjanak ki. Szüksége van a fületekre, hogy rajtatok keresztül meghallja a segélykiáltásokat, a sóhajokat. Szüksége van a szemetekre, hogy rajtatok keresztül meglássa a szenvedést. Szüksége van rátok. Vajon odaadjuk-e magunkat Istennek? Ma is egy történettel fejezem be. Fennmaradt egy különleges beszélgetés egy lelkészi hivatalban, ami vagy 50 évvel ezelőtt zajlott, egy lelkész és egy magasrangú katonatiszt között. Elment a lelkészi hivatalba ez a katonatiszt, és mondta a lelkésznek, hogy hát tiszteltes úr, én tudom, hogy szükség van a vallásra, az nagyon jó dolog, ezért irattam be a fiamat és a konfirmációi oktatásra, de hát a napokban azt hallom, hogy a fiam fel alá járkál a szobájába, és valami ének verset tanul, ismeritek ti is a 341-es énekünkben van, minden kincs ütés, ami téged ért, magam hoztam reád. Hát a katonatisztnek a füle meghallotta ezt a ének verset, és felháborodva ezért ment a lelkész hivatalba. Tudja, tiszteltes úr, az egyháznak több életbölcsességet kellene hirdetnie, de ez a Golgota, meg ez a szenvedés, ez, én ezt nem értettem soha se, pedig annak idején én is tanultam. A lelkész nagyon figyelt, kíváncsi volt, hogy mit mond még a katonatiszt, és folytatta is. Szóval, tudja, én katona voltam, és hogyha a hadseregbe valaki valamit elrontott, leszitták, aztán ment tovább az élet. Lelkésznek eszébe jutott, hogy nem is akármilyen katonatiszt volt ez, hanem hadbírósági tiszt. Hadbíróságban, akik ugye vannak, a súlyosabb dolgokat is ők intézik, és visszakérdezett, hogy tényleg minden ilyennel elintéztek, akivel maga a munkája során találkozott, egy-egy szídással mindent elintéztek hadseregbe. Hát, legtöbbször igen. De hát maga hadbírósági tiszt. Biztos, hogy nagyon sok aljassággal is találkozott. Hát igen, szabadkozott a katona. Voltak, akik nagy aljasságot követtek el. De hát a törvény az törvény, őket el kellett ítélni. Hogy? Kérdezte a lelkész. Hát úgy kérem, hogy van jogrend, kicsit indulatba jött a katona, hogy van jogrend, annak eleget kell tenni, aki áthágja a törvényeket, és van büntetés. És a lelkésznek itt adta meg Isten bölcsesség, hogy mit feleljen. Azt mondja, úgy, van jogrend. Akkor én is elmondom magának, hogy Istennél is van jogrend. Istennél is van törvény. És aki áthágja a 10 parancsolatot, ott van ítélet. Látszott a katonán, hogy elkezdett neki derengeni valami Isten igazságából, amit gyerekkora óta nem értett. Aztán a lelkész különösképpen folytatta, kedves uram, önre Isten ítélete vár. Megdöbbent a katona, aztán visszakérdezett, hogy és önre, tiszteletes úr? Ugyan én már túl vagyok az ítéleten. Hogy? Fölmentették? Nem. Halálra ítéltek, én pedig az ítéletet elfogadtam, elismertem. Megtehettem ezt, mert volt egy kezes, aki beállt én helyettem az ítéletre, és elszenvedte az én ítéletemet. Egy kezes. Kicsoda? Jézus a Golgotán. Ő az én kezesem. Minden bűnösnek kezese. Jézus a Golgotán mindegyikünk bűnére kimondta a halálos ítéletet. Tudjátok, Jézus kereszthalála ezt is jelenti. Isten mindegyikünk bűne felett kimondta, hogy ezek a bűnök méltók a halálra. A te bűnöd felett is, az én bűneim felett is. De Isten Jézusban adott egy kezest, egy megváltót, aki beáll a bűnös helyett, az ítélet alá, és végrehajtják rajta más ítéletét. Ezt szenvedt el Jézus a Golgotán. Ezért halt meg. Ezért szenvedett olyan rettenetes nagyot. Ezért kínlódott az Isten fia a bűnösökért, a bűntelen az elveszettekért, az egyetlen szent a kárhozatra méltókért, értem és érted, hogy kezesünk legyen, hogy a mi ítéletünk végrehajtasson, és túl legyünk az ítéleten. A katonatiszt ott értette meg, amit így mondott sokáig, hogy ezzel a Golgotával én nem tudok mit kezdeni. Isten a Golgotán oldotta meg a mi nagy problémánkat. Hogy te meg én az utolsó napon ne az ítéletre menjünk, ne a kárhozatba menjünk. Küldött egy kezest, aki nagy pénteken elszenvedte bűneink átkát ítéletünket. És aki ezt a hitével elismeri, így mondta az a lelkész, hogy én a halálos ítéletet elismertem, egyetértettem vele. Ezzel elismerjük, hogy Uram, szükségem van Jézusra. Kell a váltság. Kell ez a Jézus, aki értem megbűnhődött, hogy én élhessek. És élni akarok, Istenem. Ez a hit. Ez a megváltó Jézusban való hit, amely egyedül örök üdvösséget tud szerezni mindegyikünknek. Egy kérdéssel fejezem be. Téged kivé tehet Isten? Amen. A 396-os énekünket keressük ki, testvérek. 396-os énekünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük felelve az igehirdetése. 396-os dicséretünk első versét énekeljük tehát, amely így kezdődik. Ébredj bizonságtevő lélek a várfalakra, őrök álljanak. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, értek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Pál apostol életét tanulmányozva elénk hozod ezt a különös titkot, hogy kiválasztás. Hogy te az élő Isten bennünket életre választottál, amikor elküldted Jézust megváltónak, kezesnek értünk erre a világra, már akkor látható volt hatalmas szereteted, hogy te mindenkit életre kívánsz választani. Az elveszettből megtaláltat akarsz, a Saulokból Pálokat szeretnél formálni, és belőlünk is szeretnél kegyelmed kiformálni azt az életet, amelyik Jézushoz tartozik, amelyik az Istennek él, amelyik az Isten kezében az ő választott edénye, szerszáma, eszköze. Köszönjük, Urunk, hogy Saulon keresztül megmutattad, hogy a te kegyelmed előtt nincs akadály, nincs az a mélység, nincs az a hatalmas bűn, amiből ki ne tudnál hozni, amiből meg ne tudnál mosni, amiből át ne tudnál formálni, mássá tenni, azzá, akivé szerető szívet kigondolt bennünket. Add, Urunk, hogy odaadjuk neked magunkat, hogy azzá tegyél, akivé te kigondoltál. Olyan melbevágó a kérdés, hogy vajon kivé tehet bennünket kegyelmed? Mi az a csoda, amivé bennünket szíved gondolt? Milyen csodává lehet mindegyikünk élete egyen-egyenként, ha hozzád jövünk, ha benned hiszünk, ha odaadjuk szívünket te neked. Áldott légy a váltságért, a kezességért érettünk, hatalmas szenvedésedért a Golgotán, amelyben van a mi bűneink bocsánata, életünk kegyelme, örök életünk, üdvösségünk. Dicsérünk és magasztalunk ezért, Istenünk. Áld meg gyermekeinket, családtagjainkat a Jézusban való élő hittel. Áld meg gyülekezetünket gyarapodással, ébredéssel. Hozd elő mindazt belőlünk, amit szíved gondolt. Mert átbízzuk, Istenünk, ennek a világnak szenvedőit. Hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket, az ő szívük mélységes fájdalmát. Légy nékik vigasszuk, erejük. Vigasztald meg az ő lelküket, szárítsd fel könnyeiket, emeld fel őket a mélyből, meglássák azt a reménységet, amelyet Jézus hozott, hogy örökké éljünk Jézusért, ő benne, a földi élet után. Légy betegjeink gyógyítója, erőtlenek ereje, szomorkodók vigasza, támasza. Áldott légy, hogy meghallgattál bennünket, jöjj! Egyen-egyenként is életünket von magadhoz, áld meg. Köszönjük, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki szíve imádságát vigye oda bátran a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. A záró énekünk a 396-os ének, maradék két verse, 396-os ének, maradék két verse, ez a második és a harmadik vers. Csodálatos missziói énekez, Pál apostolt ez a tűz éltette és járt szerte, hogy elmondja, hogy őt hogyan mentette meg Jézus, és ezt mindenkivel meg akarja tenni. Tehát 396-os éneket énekeljük második, harmadik versével a kivonulás előtt. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényinél.